kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa viszi a keresztet a Via Crucison. Az elmélkedéseket az emeritus szentföldi kusztos írta. Közölte a magyarkurír.hu. 14. Leó pápa vezeti majd a keresztúti ájtatosságot a Kolosseumnál a hagyományos nagypénteki liturgia keretében, amely Jézus Golgotára tartó útjára, szenvedésére és kereszthalálára emlékezik. Az idén a keresztúti elmélkedéseket Francesco Patton Ferences szerzetes, a Szentföldi Kusztódia emeritus vezetője írta. A szentszéki sajtóhivatal közölte, hogy a szövegeket péntek délelőtt dél körül teszik közzé. Kiemelték, 14. Leó pápa viszi végig a keresztet a római Kolosseumnál, a Via Crucis mind a 14 állomásán, elnökölve a liturgián, amely pápaként az első nagypénteki szertartása lesz. A Szentatya döntéséről, miszerint személyesen viszi majd a keresztet, a nagypénteki keresztúton elmondta. Úgy gondolom, ez fontos jelkép lesz mindannak fényében, amit a pápa képvisel. Spirituális vezető a mai világban egy hang, amely hirdeti, hogy Krisztus ma is szenved, és ezeket a szenvedéseket én is hordozom az imáimban. Ismételten kért minden jó akaratú embert és hívőt, hogy járjanak együtt, járjanak Krisztussal, aki értünk szenvedett, hogy megváltást hozzon nekünk, és törekedjenek arra, hogy ők maguk is a béke hordozói legyenek. Egy átlagos magyar család a tiszás energiatervvel évente összesen több mint 1 millió forintot bukna, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában. Ha szerda, akkor kormányülés, ha kormányülés, akkor energiaárak, ha energiák, akkor osztunk, szorzunk és számolunk. Készítettünk egy összesítést arról, hogy egy átlagos 4 tagú családnak mekkora pluszköltséget jelentene a tiszás energiaterv bevezetése, fogalmazott Orbán Viktor. Az összesítés szerint egy átlagos család benzinköltsége havonta 48.600 forinttal, a gázszámla havi 31.000 forinttal, az áramszámla pedig havi 16.000 forinttal kerülne többe. Ez annyit jelent, hogy Magyarországon egy átlagos család a tiszás energiatervvel évente összesen több mint 1 millió forintot bukna, közölte a kormányfő. Hozzátette, ez még viccnek is rossz, szó sem lehet róla. Április 12-én is a Fidesz a biztos választás. A kormányzat jelenleg is vizsgálja, hogyan tudja az Otthonstart hitelprogramot, a fix 3%-os hitelt kiterjeszteni és biztosítani a külföldön dolgozó magyaroknak, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. Panyi Miklós elmondta, annak érdekében, hogy megfelelő jogszabályi környezetet alakítsanak ki, egyeztetést tartottak szerdán a bankszektor képviselőivel. A tervek szerint az egyeztetéseket 1-2 hónapon belül lefolytatják, és a jogszabálymódosítások a következő hónapokban megszülethetnek. Ezt követően könnyített formában tudják biztosítani a hozzáférést a fix 3%-os hitelhez a külföldön dolgozó honfitársainknak, mondta. A Nézőpont Intézet mandátumbecslési projektjének előrejelzése szerint a 106 választókerületből 66-ban nagy valószínűséggel Fidesz győzelem várható. Így nagyon nagy valószínűséggel meg lesz a Fidesz-KDNP-nek az abszolút többsége a parlamentben, közölte az intézet igazgatója az M1 aktuális csatornán. Mráz Ágoston Sámuel a választástörténeti adatok és választókerületi kutatások alapján készített előrejelzésről szólva azt mondta, narancssárga lesz ismét az ország. A 106 választókerületből 44-et biztos Fidesz győzelmű választókerületnek minősítettek, és további 22-t, összesen 66-ot soroltak abba a kategóriába, ahol nagy valószínűséggel állítható, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjei fognak diadalmaskodni. Végül az időjárásról. Átmenetileg több felé kiderül, majd északon és a Dunántúlon is újra több helyen befelhősödik az ég. Máshová pedig délfelől érkezik fátyol felhőzet. Legfeljebb az északi határnál fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi a szél veszít erejéből, a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten maradhat néhol továbbra is erős. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 7 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 11 és 19 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Fáradt ez a hely, már nem zsongít a bár zongora húrja, sem a bomló virágok az úrja. Jöjj velem az éjszakába, a zene a lázba hoz, téged annyi férfi vinne táncba. It's wonderful, a vágy kigyú, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, a vágy kigyú, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, du-du-du-du-du, chi-boom, chi-boom. Titkok sötétlő zugába, el a te szerelmed homályába. El ne lesz a világ és se már. A varieté már is indul és a szíva mutatványaira kép. It's wonderful, a vágy kigyó. It's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, a vágy kigyó. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips, a do 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 do, chibum chibum bum, a do 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 do, chibum chibum bum, a do 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 do.
Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük a 2025. április 20-ai adásunkat, melyben Plank Judit vállalkozóval a kézműves termékekről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
családi vállalkozás egyik tagjával beszélgetek a mai műsorban. Szeretettel köszöntelek.
Én is szeretettel köszöntelek, és köszönöm a megkeresést.
Hogyan jött az ötlet, hogy egy ilyen vállalkozást indítsatok, és mi volt ennek az előzménye? Mesélj egy kicsit a hallgatóknak erről.
Tehát a manufaktúra az 2017 óta kelt életre, előtte 2009-től a tündérputony babahordozókkal kezdődött a karrierünk, pályafutásunk. Őt a középső gyerkőc születése hozta életre. Férjem varrással foglalkozik, ez az első szakmája, és akkor adódott az alkalom, hogy babahordozókat készítsünk, és így született meg a tündérputtony. Majd egy picikét kibővítettük 2017-ben gyógynövények, zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés irányába is elkalandoztunk.
Mind a ketten a férjeddel hasonló területen dolgoztatok korábban, vagy abszolút különböző?
Teljesen különböző. Férjemnek ugye az első szakmája az a varrás, tehát ő ruhaipari technikusként szerezte meg az első szakmáját, én pedig mérlegképes könyvelő az első képesítésem, úgyhogy teljesen más irányban. Mind a ketten hozzá tudtuk adni a saját tudásunkat, ugye egy vállalkozáshoz kell azért könyvelő is, így ezt a részét én adtam, a varrás technikáját azt ő adta, a hordozással kapcsolatos dolgokat azt viszont megint én tanultam meg.
Mi volt az első mozgatórugó vagy a vezérfonál, hogy na ezen az irányon fogtok elindulni, és miért pont az?
Ez egy nagyon jó kérdés, ez belülről jött nekünk ez a babahordozás. Nagyon fontos volt a második gyerkősznél már, hogy közel érezzem magamhoz, a nagy tesóra is ugyanannyi figyelmet tudjak fordítani. Így jött az ötlet a babahordozók irányából, és akkor egyszerűen hozta mindig a következő lépést. Most ez a hordozó volt aktuális, amikor nőtt a gyerkőc, akkor jött a következő hordozó, amikor totyogó lett, jött a csatos hordozó, és akkor így szépen kibővítettük, ezáltal lett egyre több termékünk, amikor már a mi gyerekeink felnőttek, akkor kapcsolatba kerültünk nagyon sok partnerrel, ővelük fejlesztünk most már folyamatosan.
És ezek a hordozók hogyan készülnek, illetve kik dolgoznak ezeken?
A varrás azt egyedül a férjem készíti, tehát nem adjuk ki varrodának, se bedolgozók, senki nem varja, kizárólag a férjem varra, belevarja az álomport is, hogy a gyerekeknek nagyon kényelmes legyen és jókat aludjanak benne. Igazából változó, attól függ, hogy melyik hordozóról beszélünk, ugye újszülött kortól egészen totyogókorig készítünk babahordozókat, van amelyik egy fél nap alatt varródik, meg van ami viszont 8-10 óra kell az elkészítéséhez. Egyedül kiszabja, és akkor előkészít, és utána jön a varrás.
Megvan egy konkrét elképzelése ilyenkor az anyukának, és akkor leadja a rendelést, hogy ilyen színű, ilyen mintájú, vagy hogyan kell ezt elképzelni? Ti adtok hozzá tanácsot esetleg?
Volt olyan időszak, amikor saját szövetésű textiljeink voltak, szövödében leszövettettük az általunk elképzelt anyagot, és azokból készítettük, akkor kiválaszthatták a meglévő anyagmintákból az anyukák, hogy ők milyen hordozót szeretnének, a minta szín adott volt, és abból elkészítettük az ő általuk kért hordozót. Mivel sajnos a gazdasági helyzet úgy alakult, hogy már nem igazán vannak ilyen szövödék, így most már mi is rendeljük az anyagokat, elmondják az anyukák, hogy mi az elképzelésük, az alapján megrendeljük az anyagot, megmondják, milyen hordozót szeretnének, vagy pedig segítséget kérnek, hogy fél éves a gyerkőc, milyen hordozót lehet használni, vagy ők éppen mire szeretnék, nagyon sokat kirándulnak, olyan helyen vannak, ahol jó lenne, hogyha nem lenne sáros a hordozó, meg már nagyobb a gyerkőc, és akkor csatos hordozókat készítünk. Megmondják, hogy mit szeretnének, és mi az alapján megvarjuk a hordozót, milyen színvilágot szeretnének, bézses színvilág, vagy szeretik a színes élénk színeket, vagy éppen arra figyelnek, hogy lehet, hogy most éppen kisfiúk van, de még szeretnének további gyerkőcöket, és mi van, hogyha lány lesz, akkor annak megfelelően legyen egy uniszex szín.
Levendula, mert hogy én úgy tudom, hogy a levendulával kezdődött minden. Erről mit kell tudni?
2017-ben kaptunk használatra családtól földterületet, és elkezdtünk gondolkozni a férjemmel, hogy ebbe mit kellene ültetni. És igazából a férjemnek volt az ötlete, hogy valamilyen gyógynövényt tegyünk bele. Ő azt mondta, kamilla, hát az nem jó, ahhoz traktor kell, ahhoz kombány kell, az nem fog menni. És elkezdtünk gondolkozni, hogy valamilyen évelő kellene, de akkor már legyen olyan, amit szeretünk, ami még itt a környéken nincs, és így született meg a levendula, hogy 2017 tavaszán ültettünk először 1000 tő levendulát, majd őszén a további 3600 tövet.
Hogyan történt először ennek a felhasználása, feldolgozása?
Hát ugye a levendula is ugye egy évelő növény, tehát az azt jelenti, hogy évek alatt nő meg, kell neki egy 10-15 év, hogy egy sokkal nagyobb bokor legyen belőle, amiből már tetemes mennyiségű növényt lehet leszedni. De ugye éveken keresztül nyilvános levendula születünk volt, meg van is. Minden évben egyszer, vagy maximum kétszer virágzik, így egyszer jöhetnek leszedni. Ami megmarad, azokat mi leszedjük, feldolgozzuk. Tavaly nyáron már vásároltunk egy illóolaj lepárlót, egy olyan méretben, amivel látványlepárlást is tudunk készíteni, illetve a megmaradt növénynek a lepárlását is el tudjuk végezni. Ezáltal saját levendula vízünk és olajunk is születik. Tehát többféle felhasználása van a levendulának, ugye az egyik része ez lehet ugye a levendula víz és ugye az olaj, mellette le is szárítjuk, van gyógynövény szárító házikunk, és ott nem csak a levendulát, más gyógynövényeket is szárítunk, és ezekből levendulazsákok születnek, relaxációs fürdőtea, most idén az új termékünk, szemmaszkot készítünk, illatviaszt. Tehát tényleg rengeteg mindenbe föl tudjuk használni, gyógynövénycseppeket készítünk belőle.
Akkor most az ehető dolgokhoz utazunk egy kicsit. Látok itt a polcokon lekvárokat, mindenféle gyógynövénycseppet és szörpöket. Mikor kezdtétek el ezeket előállítani?
Amikor átköltöztünk ide Ostorosra, akkor kezdtük a kerttel, gyümölcsfákkal, bogyós gyümölcsökkel, zöldségekkel, és akkor először ugye azokat dolgoztuk fel, lettek belőle szörpök, lekvárok, és tavaly kezdtük a nagyon-nagyon sokféle gyógynövénynek a feldolgozását és termesztését. De ugye ezekhez azért elég sok helyre van szükségünk, van gyógynövény, amit gyűjtünk, van, amit termesztünk, és ezekből készülnek. Tehát attól függ, hogy milyen a gyógynövény, annak megfelelően szörp, lekvár, csepp készül belőle, vagy éppen leszárítjuk, és akkor valamilyen te a keverék.
Végeztetek külön tanfolyamokat, vagy volt ehhez külön ilyen rálátás már kezdetekben, hogy hogyan lehet őket felhasználni, vagy üvegbe tenni?
A gyógynövények szeretete az ugye gyerekkoromtól származik. Gyerekkorom óta rengeteget foglalkozok gyógynövényekkel, hát mert én már gyerekkoromban is a gyógynövény szakkönyveket lapozgattam, és különböző problémákra, betegségekre mindig gyógynövényt kerestem, vagy éppen csak azt néztem, hogy az adott gyógynövény mit tud, miben lehet segítségre az embereknek. Persze tanfolyamok kellenek hozzá, továbbképzések, konferenciákra járunk.
Melyik a legkülönlegesebb, amit ti legkülönlegesebbnek tartotok?
Amikor a szörpökkel kezdtük, akkor nagyon-nagyon rá voltam kattanva a gyógynövényszörpökre. Most már szerintem eltelítődtem vele, úgyhogy a lekvárok az alapból, ugye sütéshez nagyon sokat felhasználunk. Amikor jöttek a sült teák, akkor egyszerűen beleszerelmesedtem a sült teákba. A gyógynövénycseppekkel úgy vagyok, hogy az egy adott problémára kell, hogy megoldás legyen. Akár nőgyógyászati, akár álmatlanságban szenved valaki. Ugye azokat arra használjuk, mert valamilyen problémánk van. Igazából mindig van valami, ami nagy kedvenc. Most éppen idén a fürdőtea a nagyon nagy kedvencem. Ők sóval, paradicsom és gyógynövények, szárított gyógynövényekből álló keverék, amit a férjem var hozzá egy tasakot, és abba betöltjük. És igazából ugye már nagyon régóta használják az emberek az ülőfürdőt, tehát az ezért ismeretes, vagy éppen téli időszakban, megfázásos időszakban, gyerekkorunkból is azért rémlik, hogy nagyon sokszor párásítottunk fazék fölött, kellett törölközővel inhalálni, tehát igazából ezt váltja ki, hogy nem összeöntözgetjük a gyógynövénykeverékeket, hanem ugye az arra alkalmas gyógynövényeket én összeválogatom, ezt bele kell tenni forró vízbe, és akkor tudjuk használni. Amikor pedig már végeztünk, akkor csak kiemeljük, és dobhatjuk a kukába, vagy éppen a komposztra. Fürdésnél pedig úgy is föl lehet használni, hogy betesszük a kádba, engedjük rá a vizet, ebből egy gyógynövényfürdő lesz, ugye gyógynövények minden jótékony hatásával, és akár masszírozáshoz, bőrradírozáshoz is föl lehet használni a tasakot. Amivel gyógynövényekről van szó, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy olyan anyagokat használjunk, ami teljesen közel áll természetes anyagok, mert eleve azért sem, hogy a gyógynövények ne sérüljenek a hatóanyagaik.
Madár. Nem tudod, hogy merre száll, honnan jönnek, nem tudom, merre mennek, nem tudom, égre, földre, vízre szállnak, nádba bújnak, nem tudom. Mennyi fényes, szép madár, mennek, meg tudom. Fára mászom, vízbe úszom, nádbogáját széthúzom.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Plank Judit vállalkozóval a kézműves termékekről beszélgetünk.
Viaszgyertyákat is látok, egyéb használati tárgyakat, vagy esetleg ajándéktárgyakat. És saját használatra találtunk ki mindig valamilyen terméket, amire éppen szükségünk volt itthon, akkor mondtuk a férjemnek, hogy apa, szükségünk lenne kozmetikai táskára, úgyhogy légy szíves, ilyen és ilyen az elképzelés, hogy apa hozzáfogott, megtervezte, megszerkesztette a szabásmintát, és megvarta. Uh-huh. És ebből születtek a különböző termékek, tehát akár hogyha a konyhai textíliákra is gondolok, ugye nagyon fontos számunkra a környezettudatosság, meg az, hogy nagyon drágák a textilanyagok, és sajnáljuk őket kidobni. Így születnek mindig egyre újabb termékek, hogy tényleg a úgymond szabászati hulladékot is felhasználjuk újra. Tehát akár a kozmetikai korong is így született, a mosható női betéteknek is, ugye ott is van hulladék, azok mellé pont odaférnek a kozmetikai korongnak a sablonja, vagy éppen a textilnyusziknak a fül belseje is ezért eltérő anyagú, mert még mindig van egy tenyérnyi darab anyag, akkor ebből mit tudnánk kihozni. Hál' Istennek nagyon segítenek ebbe a gyerekek is. Apa, újabb terméket találtam ki. Nézd, én ilyen nadrágot szeretnék, ilyen szoknyát szeretnék, nekem most erre lenne szükségem, úgyhogy légy szíves, apa, ezt megvarrod, jó? Apa meg egyébként örül neki titkon, hogy varhat és alkothat, mert tényleg ez a szenvedélye. Nálunk, nekem meg mindig tényleg, amikor valami olyanra van szükségem, akkor jó, akkor ezt most légy szíves, csináld meg. Megcsinálja, és rájövünk, hogy jó, oké, akkor ez eladható termék. És akkor jó, akkor ebből akkor megcsinálom rá a kemény szabás mintát,
és akkor lesz belőle termék. És eleinte ugye itt a bemutatóterem menne, mivel járunk piacokra, kézműves vásárokra, így ugye oda is el szoktuk magunkkal vinni. A gyertyák is onnan jöttek, hogy nem szeretjük, ami a piacon fellelhető parafin gyertyák, mert ugye káros anyagot bocsátanak ki magukból, és innen jött az ötlet, hogy szójaviasz, illetve receviasz gyertyákra lenne szükségünk. Mi alapból nagyon szeretjük az illatokat, akár füstölő, akár párologtatóba, és ugye a gyertya, ez egy hangulatos, meghitt környezetet biztosít, és jött egy ötlet, hogy csináljunk ilyet. Karácsonyi vásárunk volt, és mivel ajándékdobozokat is készítünk, ugye kellene mindig hozzá, jaj, valami kis apróság, ami tényleg arra az adott ünnepkörre jellemző. Ezért volt a karácsonykor a karácsonyi formák, a fenyőfa, a manó, a karácsonyi manó, most húsvétra készülünk, ezért a nyuszikák, tényleg a tavaszi, a tojások belőle, és az illatviasz is azért nagyon jó, mert ugye az illóolajokat föl tudjuk használni, és én kis meghitt hangulatot tudnak otthon is teremteni az emberek vele.
Beszéljünk a mikrozöldről.
A mikrozöldek úgy kerültek az életünkben, hogy körülbelül 10 évvel ezelőtt megismerkedtem a csírák világával. És eleinte csak csírákat termesztettem magunknak, mert nekünk nagyon fontos a vegyszermentes zöldségeknek és gyümölcsöknek a használata, és ugye télen, amikor nem nagyon tudunk friss zöldséghez hozzájutni, vagy csak ugye külföldről behozott termékek lennének, ezért kerestünk valamilyen alternatívát, és így született meg a csíra ötlete. Megláttam, hogy oké, akkor ez nekünk menni fog, és elkezdtük saját családunk részeire készíteni a csírákat. Majd amikor ide beköltöztünk Ostorosra, akkor átálltunk a mikrozöldekre, mert a csírákkal az volt a probléma, hogy nagyon hamar tönkre mennek, nem mindent lehet csíráztatni, mikrozöldnél sokkal szélesebb a paletta, amiből növényt tudunk nevelni, és mivel alapból már zöldségtermesztéssel foglalkoztunk, szükségünk volt arra, hogy úgymond alvó időszakban is legyen valami friss zöldség. És így lett a mikrozöld, ők a csírától sokkal kifejlettebb állapotú növények, nagyon magas az ásványi anyag, tápanyagtartalmuk, rosttartalmuk nagyon magas, és mindig viccesen mondom a piacon és a néniknek, mikor egy még idősebb korosztálynak ez ismeretlen, fiatalabbnak már egészen ismerős dolgok. Egy idősebb, 70-80 éves hölgyeknek szoktam mesélni, hogy kérdezi, hogy mi ez. És akkor sorolom, hogy milyen zöldségek vannak benne, és oda jutok, hogy brokkoli. Igen, ám, de ez nem egy kerek fej, hanem egy szál növény. És azt mondja, hogy de hát ebből hogy lesz brokkoli? Hát mondom, mint amikor elültetjük a földbe, egy idő után a palántából lesz a kifejlett brokkoli. De most ez az a picike kis palánta előtti állapot, amit ha megeszik 5 szál brokkolit, az olyan, mint hogyha 5 fej brokkoli tenne meg. Tehát azért mennyire magas az a tápanyag és vitamintartalom az egy-egy szál növényben, és ugye mivel még ráadásul, ha a méretét nézzük, akkor még jobban koncentráltabb a tápanyagtartalma annak a növénynek, mint a kifejlett brokkolinak.
És ezeket hogyan érdemes fogyasztani, magában, vagy bármi mellé ehetjük?
Igazából lehet smoothiekhoz, vagy leveket lehet belőle készíteni, esetleg gyümölcsökkel kombinálni, de ugyanúgy, mintha bármilyen más zöldséget enni. Tehát, hogyha most megnézzük azt a dobozt, vegyes mikromix van benne, akkor van benne hagyma. Tehát a hagymát is mihez lehet enni? Bármilyen vajas kenyértől a bundás kenyéren át, de ha étterembe elmegyünk, akkor dekorációnak is szokták használni. Vagy van benne borsószál. Azt is simán hozzá lehet tenni a zöldségkörethez, salátákhoz hozzá lehet tenni. De nagyon népszerű benne a retek. Van, aki csak magában eszi. De napraforgót, sárgadinnyét, rengetegféle, közel 30 féle mikrozöldet termesztünk. Mizuna, bíbor, here, rukkola, karalábé, vörös káposzta, fodroskel, zsázsa.
Húsvét van. Készültök-e
ezekben a napokban valamilyen különleges programmal, esetleg itt Eger vagy Eger környékén?
Igen, több húsvétolón is részt veszünk, Ostorosan is van egy húsvétoló, ide is mikrozöldekkel, illetve limonádéval készülünk a gyerekeknek, illetve Mátyus tanyára is megyünk a húsvétolóra. Ott lesz alkalma a vevőknek megismerkedni mindenféle termékünkkel.
Sem késő, hullik a súlyos kő, innentől könnyű leszek, örömből órát veszek, így leszek érett nő. Kérdi a boldogság, elmúlt-e a válság, ma végre gyere haza, hidd el, jó lesz ez a nyugalmas tágasság. Boldogság, itt vagyok előtt. Kis dolgom volt, de most már tényleg jövök, a bútól elköszönök, ahogy volt, pont úgy volt. Eltelt 46, most már szárnyalhat, a lelkem szép szabadon, dalaim néked írom, téged választlak. Boldogság, itt vagyok előtted, boldogság, jó, hogy érdekellek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Plank Judit vállalkozóval a kézműves termékekről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Virágvasárnappal elkezdődött a nagy hét. Lúci Tamás atyát, az Egri Főegyház megyei katolikus iskolák főhatósága elnökének gondolatait hallják. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő, Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Bár most csak egy rövidített változatot hallottunk a passióból, de mégis nehéz megszólalni minden passió után, talán nem is illik, mert bármi, amit mondunk, az kevesebb lesz annál. Televe ez a virágvasárnap, azért embert próbáló, óriási kontrasztok vannak benne, nagy magasságok, nagy mélységek, szinte szétfeszít bennünket. Egyházunk egy napon, egyszertartásban olvastatja fel velünk Jézus dicsőséges jeruzsálemi bevonulását, legalábbis ahol a barkaszentelésnél az evangéliumi szakasz is elhangzik, és ugyanebben a szentmisében pár perccel később a szenvedés történetet. Mekkora kontraszt feszül a két szakasz között. Az egyikben dicsőség, öröm, győzelem, a másikban szenvedés, gyűlölet, kivégzés. És ez az ellentét még döbbenetessébbé válik akkor, ha belegondolunk, hogy a két esemény átélői és részben előidézői is ugyanazok a személyek. Hogy tud egy ember ekkora változást átélni, ilyen változáson átmenni, ilyen rövid időn belül? És hogy tud Jézus örülni dicsőséges köszöntésének, és pár nap múlva engedni, hogy keresztre feszítsék? Az emberek hogy tudnak éltetni valakit, akit néhány órával később halálba küldenek? Az igazság az, hogy ez a kontraszt, ez az érthetetlenség csak a mi oldalunkról áll fenn. A mi viselkedésünkben van változás. A fiú ugyanaz mindkét esetben. Ugyanúgy viselkedik, szeret. És ez magyarázza meg, ez az örök döntés, ez az alapmagatartás a szeretet mellett, hogyan tudja Jézus önfeledten elfogadni az emberek örömét, miközben tudja, hogy nem sokára kivégzését kérik. De vajon miért megy oda Jézus, ahol tudja, hogy bántani fogják? Miért megy oda, ahol tudja, hogy kivégzik? Úgy átlag emberettől elfele menekülne. Azt nem gondolhatjuk, hogy ne lett volna tisztába Jézus az eseményekkel, mert háromszor is megjövendőli, hogy majd elfogják és kivégzik. Efelől tehát nem voltak kétségei. Nem élt abban az illúzióban, hogy valahogy majd megússza a dolgot. Tudatosan és szabadon mondott igent a ráváró szenvedésre, tehát az elfogatása utáni egész passió és annak minden eseménysorozata teljes mértékben az ő irányítása alatt van. Ő hozott róla döntést korábban, még akkor is, ha később mi őt megkötözve, kiszolgáltatva, korbáccsal irányítva, kényszerpályán lévőnek is látjuk. Szóval a nagy kérdés az, hogy miért megy valaki oda, ahol bántani, sőt megölni fogják. Minden életösztönünk tiltakozik ez ellen. De mégis találunk ebben a földi életben is olyan példát, amikor túllépnek személyek a saját életösztönükön. Miért megy be egy anya az égő házba, hogy kihozza onnan a gyermekét? Miért viraszt valaki más beteg ágya fölött úgy, hogy nem eszik, meg nem alszik? És még számtalan példát tudunk mondani már az emberi viszonylatainkban is itt a Földön, ami meghazudtolja azt, hogy az ember csak egy evolúciós termék legyen, csak az ösztönei által irányított hasznossági elven alapuló döntéseket hozna. Csak is valami számunkra nagyon nagy érték késztethet bennünket ilyen áldozatra, ahogy Istent is. Annyira szeret minket, és annyira akarja mi üdvösségünk, hogy képes érte meghalni. A gyerekek az iskolában talán azt kérdeznék, hogy minek ment oda, ha tudta, hogy ott elfogják és megölik. De tudjuk nagyon jól, hogy ilyet csak az kérdez, aki még nem élt át a szeretet igazi mélységét. Aki már szeretett, akár csak egyszer is az életben úgy, igazából, mélységesen, önzetlenül, annak nem kérdés, hogy szenvedjen is a másikért. Hol tartunk mi ennek az áldozatnak a megköszönésében? Egyáltalán felfogtunk már bármit is ennek a mélységéből? Mennyit változna az életünk, ha megértenénk a szavak mögött, hogy mekkora ára volt a mi szabadságunknak? Azt hiszem, nagyon sok mindent másképp csinálnánk, mint korábban. Jézus miért haladt mégis tovább ezen az úton? Azért, mert ő kitartott a jóban, abban, amiben mi nem. Nekünk elég egy kis ijeszgetés, és már is elhagyjuk elveinket, hűségünket, adott szavunkat. Mi nem vagyunk álhatatosak, mint Krisztus. Ő hoz egy döntést, és kitart benne. Ő rá lehet számítani. Ő nem hagy cserben minket. Pedig valóságos ember volt, kiüresítette önmagát, azaz nem használta isteni képességeit akkor, amikor amellett döntött, hogy továbbra is szeret minket. Ő is ki volt szolgáltatva a félelemnek és a fájdalomnak. És őt ez mégsem térítette el a szeretet útjáról. Az az igazság, hogy jobban szeretett minket, mint amennyire félt tőlünk. Mi általában fordítva vagyunk. Elindulunk a szeretet útján, és valahogy jobban félünk ennek a furcsaságától, meg nem értettségétől, kiszolgáltatottságától, mint amennyire szeretjük azokat, akiket elindulunk szolgálni. A másik is izgalmas kérdés, hogy miért fogadja el Jézus a hozsanna dicsőítő szavait azoktól, akikről tudja, hogy nagy részben pár nap múlva a vesztét kérik majd Pilátustól. Mi bizonyára jól lelepleztük volna a tömeget, és fejükre olvastuk volna kétszínűségüket, majd sértődötten, önelégülten elvonultunk volna, hadd gondolkodjanak el rajta, mit is mondtunk nekik. Jézus azonban nem így tesz. Őszinte örömmel és hálával fogadja el az emberek szívből jövő köszöntését. De hogy tud Jézus mosolyogni azokra, akikről mindent tud? Ne felejtsük el, hogy Jézus azért jött, hogy életünk legyen. Azért, hogy üdvözítse, és nem azért, hogy elítélje a világot. Ő valóban mindenki üdvösségéért küzd. Mindenki üdvösségét akarja. És nem mond le egyikünkről sem. Még akkor sem, amikor mi már megáltalkodottá válunk, és nem kérünk belőle. Júdást és a ballatrokat ugyanúgy meghívta a mennyországba, mint a jókat. Hogyan is szíthatná le az őt éjenzőket, még akkor is, ha tudja, többségük álhatatlan lesz nem sokára. Isten nem a múlt és a jelen hibáit nézi, hanem a jövő lehetőségeit. Testvér, ne zárd be az Istent, amikor ő annál több. Ne határold le az ő szeretetét. Vedd észre, hogy nála ez nem változhat. Nem lehet lehatárolt. És hogyha igazán szívből akarod őt követni, akkor neked sem a másik múltját kéne nézni, nem jól betárazni, hogy milyen hibákat követett el, és a kellő alkalommal előszedni, hogy legyen mivel visszalőni, hanem a lehetőséget kéne látni a másikban, amivé válhat Istennel. Nyilvánvaló, hogy itt is valami nagyobb jó, valami nagyobb érték van jelen. Jézus előbbre mutatónak látja azt, hogy a jelenlévőkben raktározódjon el egy emlék arról, amikor az Istent valóban Istennek ismerték el, mintsem, hogy adjon egy kiadós fejmosást. Így olyan is van hová visszatérniük ezeknek az embereknek. És van, lehet fogékonyságuk a természet fölötti felismerésében. Mert Jézus bízik még ezeknek, még a halálra küldőinek is a megtérésében. És azt akarja, hogy az a kép legyen meg bennük, amikor őt Istennek ismerték el. Azt hiszed, hogy te nem tartoznál soha azok közé, akik így váltogatják véleményüket? Sajnos gyakran mi is ott vagyunk ezekben az emberekben. Csak egy példát hadd hozzak fel. Hányszor tesszük meg azt, vagy kapjuk magunkat azon, hogy vasárnap imádjuk az Istent, szeretettel fogadjuk őt az oltári szentségben, beköltözik az életünkbe, és alig lépünk ki a templomból, már hálátlanul beszélünk az egyházról, a világról, vagy embertársainkról. Azokról, akikért életét adta Krisztus. Testvér, nem határolhatod le a szeretetedet, akkor nem vagy keresztény. Isten nem csak a jókat, nem csak a templomba járókat váltotta meg, hanem mindenkit. A mi küldetésünk is mindenkihez szól. Thank you. Jézus nem úgy vonul be Jeruzsálembe, mint egy király lóháton, hanem mint egy szegény, egyszerű ember. Mégis a szamárháton bevonuló Jézus nagyobb megbecsülést kap, mint sokan azok közül, akik mindenáron éreztetni akarják felsőbbrendűségüket. Alázata és életpéldája hódolatra készteti az embereket. Az igazi nagyság ugyanis belülről fakad. Minél gazdagabb a szív és a lélek, annál kevesebb külsőségre van szüksége. Az emberek maguktól késztetést éreznek arra, hogy a közöttük megjelenő szentet elismerjék és imádják. Te melyik nagyságot keresed, melyiket építed életedben? És még a dicsőítés sem marad meg az ő személyénél. Bár ő az apropó, de a szavak mégis elsősorban a mennyei atyának szólnak. Jézus még emberi megjelenésével és viselkedésével is eléri tehát azt, hogy az emberek Istenre figyeljenek. Az igazán nagy személyiségek éppen abban nagyok, hogy mások elismerését nem önmaguk felé, hanem valaki náluk nagyobb irányába tudják fókuszálni. El tudják érni azt, hogy az emberek még jobbak legyenek környezetükben. El tudják érni azt, hogy az emberek felülmúlják magukat azzal, hogy megnyílnak a végtelen felé. A te megjelenésed hova mutat? Ha te egy társaságban, egy közösségben megjelensz, ki jut eszébe az embereknek? Önmagadra irányítod a figyelmet, vagy másoknak az jut eszébe rólad, hogy milyen jó lehet az Isten, ha már a teremtménye is ilyen jó? Jézus elfogadja a nép ünneplését, mindenkiét, pedig tisztában van vele, milyennek is ezek az emberek. Mekkora nagyságra van viselkedése, amikor nem rontja el az ünnepet az, hogy leleplezi őket. Ő tényleg mindenki istene. Mindenkit egyformán szeret, és azért jött, hogy mindannyiunkat megváltson. Hol vagyunk mi ettől? Olyan jó lenne számítgatás nélkül, csak úgy spontán, tisztán, úgy kapásból, szabadon másokért élni. Anélkül, hogy elvárnánk, hogy viszonozzák jóságunkat. Isten nagyságának elismerésével Jézus rendet rak az emberi fejekben. Miközben alázatosan szolgál minket, elfogadja, hogy úrnak és mesternek szólítsák. Ezt azonban nem öncélúan teszi, mint ahogy mi szoktuk, amikor a címeinket szeretjük visszahallgatni másoktól, hanem ezt azért teszi, hogy az emberek ne kezdjenek el más dicsőíteni, ne kerüljenek valami báványnak a hatókörébe. Jézus megúv hallgatóit azzal, hogy elfogadja isteni dicsőítését. Mert egyedül az igaz Isten feltétlen elfogadása menthet meg minket attól, hogy olyan hatás alá kerüljünk, ami rombol. A minket teremtő Isten elismerése az igazi szabadságunknak a biztosítéka. Csak nála lehetünk azok, akik igazán vagyunk. Mindenki más istenítése menthetetlenül lealacsonyít és megaláz bennünket, meghasonlottá, szánalmassá teszi életünket. A te fejedben és szívedben rend van? Az van az első helyen, akinek lennie kell? Nem cserélted el Istent valami nála alacsonyabb rendű dicsőítésére? Engedd meg, hogy Isten úrnak és mesternek szólítassa magát általad. Ha elismered őt, rend lesz az életedben. Szamárhától jön az Isten. Jön, hogy ünnep legyen az életedben. Jön, hogy alázatot tanulj tőle. Jön, hogy megmentsen téged a bálványoktól. Engeded-e, hogy bevonuljon életedbe? Nem csak Jeruzsálembe szeretne az Úr bevonulni, hanem a te szíved kapuján. Sokszor nehezebb ezt az útvonalat biztosítani neki, mint egy városban a továbbhaladást. Valóban furcsa ez a király, Dávid fia Szamárháton. A királyok mindenből a legjobbat, legdrágábbat várják el önmaguk számára, mert e világra rendezkednek be. A mulandó dicsfényért odaadják a maradandó üdvösséget. Jézus azonban az egész univerzum ura, nem szorul rá anyagi kincsekre. Mivel maradandót ad, maradandót is kér tőlünk. A nép pedig azt adja, amilyen van, ruháit, pálmágakat és őszinte örömét. Isten mindig többet ad, mint amennyit tőlünk kaphat. De ne felejtsd el, hogy tőled is maradandót kér. Nem elég valamit adni az Istennek, amíg nem adtál oda mindent. Téged áhítozik az Isten, rád szomjazik. A szív tisztasága és egyszerűsége, amely köszönti Jézust, ez leginkább az ő örök jövőjét szolgálja. Ilyen önzetlen a mi Istenünk, még saját tiszteletét is a mi javunkra fordítja, amikor az igazi és maradandó értékek felé irányít bennünket. Ő az, aki abszolút a legnagyobb, aki fölötte áll minden evilági problémának, mert hatalmasabb azoknál. Mégis nem tartja meg magának mindenhatóságát, hanem lejön hozzám alázatosan az én szintemen, hogy felemeljen engem. Úgy jön, hogy ne érezzem magam megalázva, hanem sokkal inkább megtisztelve. Hát hogy tudta volna még jobban kifejezni Jézus, hogy mi vagyunk a fontosak, mint az, hogy Szamárhától jött. Nem lenéz és kioktat, nem osztja az észt, hanem sors közösséget vállal velem. Át akar élni a legnagyobb emberi mélységeket is. Szembenéz velem. A tekintete kísér és bátorít, és egyszer csak elkezdek emelkedni. Túlnövök önmagamon, meghaladom lehetőségeim, és talán még furcsább, eltűnnek a problémáim. Megrendítő és csodálatos. Maga a Teremtő és Mindenható Isten jön Szamárháton. Micsoda alázat, mekkora odaadás az ember irányába. Leszek-e valaha annyira fontos önmagamnak, vagy bárkinek, mint amilyen fontos vagyok az Istennek? Jó lenne megtisztelni időnként magunkat és egymást annyira, amennyire az Isten megtisztel minket. Ez az igazi nagyság, amikor ott is jó valaki, ahol nincs érte hála, csak kihasználás vagy eldobás. De ilyen a szeretet természete egy megtört világban. Nem lehet megúszni. Érted már, hogy miért tudták a szentek kegyelemnek és kitüntetésnek nevezni a visszajöltek a jóságukkal? A viszonzás, bár kétségkívül jól esik, nem lehet alapja az emberi viselkedésnek. Ha csak azokat szeretitek, akik benneteket is szeretnek, milyen hálát várhattok érte? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Minden igazi, mély és tiszta szeretet mélyén visszavonhatatlanság lapul. Nem szűnhet meg. Nem szűnhet meg, mert akkor nem is volt igaz. Amikor nem azért szeretsz, mert a másik megérdemli vagy megköszöni, hanem azért, mert hoztál egy döntést, hogy szeretni akarsz. Mert te magad szeretve vagy. Hogy ez egyoldalú? Hogy ez lemerít? Nem. Ha közben eszedbe jut, hogy valaki úgy néz rád és ünnepel veled, nap mint nap, életed városának kapujában, hogy tudja nem sokára, azok közé fogsz tartozni, aki keresztre küldödött bűneiddel, hálátlanságoddal, közömbösségeddel. Jézus nem a szenvedést szerette, hanem minket szeretett. Azért jött, hogy elhozza, megmutassa nekünk az Atya szeretetét. És ezt nem befolyásolhatják külső események. Nem azért szeret minket, mert megérdemeljük, hanem mert ez a lényege, nem tud nem szeretni. És ebbe belefér neki az is, hogy ez az életébe kerüljön. Egyedül ő szabad az egész passió történetében. Mindenki más rab, szerepet játszik, kényszerpályán van. Egyetlen szabad ember van, aki fölötte van az eseményeknek. De jó lenne ilyen céltudatosnak lenni nekünk is. De jó lenne ilyen szabadnak lennünk, mint Jézus. Jézus értünk való szenvedése nem a keresztúton kezdődik. Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy Júdásban a testvériség, a közösség árulása, Péterben a kapcsolat megtagadása sokkal fájdalmasabb volt Jézusnak, mint a szögek. De ha ő akkor megáll a szeretet útján és visszafordul, akkor nincs megváltás, nincs anyaszentegyház, nincs Biblia, nincsenek szentek. Mennyi csoda marad el az életünkből, testvérek, azért, mert mi visszafordulunk a szeretet útján. Torzók maradunk. Megijeszt bennünket az, akinek nincs is hatalma felettünk. csak ha engedjük. Hát lépjünk már Jézus nyomába végre. Hallottam egyszer egy mentősnek a történetét, aki már nem tudta tovább elviselni kemény munkáját, és úgy döntött, hogy ott hagyja ezt az állást. Társai teljesen megértették, megköszönték eddigi munkáját, és sok sikert kívántak neki. Az illető azonban egy hét múlva újra megjelent az állomáson azzal, hogy ő nem tud más csinálni. Ő nem tud másként viszonyulni az emberi szenvedéshez, és szeretne visszajönni. Íme virágvasárnap és nagypéntek itt a földön, a mindennapokban. De amíg neked nem is sikerül ez minden esetben, az Úrnak mindig sikerül, és ő ott lesz ezen az úton. Csak győzzük kivárni azt a három napot.
Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható, címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, virágvasárnap eseményeiről Lóczi Tamás atyát, az Egri Főegyház megyei katolikus iskolák főhatósága elnökét hallották. A felvételt a Közösségek Regionális Karizmatikus Találkozóján Miskolcon készítettük 2025-ben. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő, Sinkovics Andrea.
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.